Viszont hallásra.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Magyar Péter miniszterelnökké történt kinevezése óta először tett látogatást Németországban, ahol elmondta, hogy új alapokra helyezné a magyar-német kapcsolatokat az új magyar kormány. Magyar Péter berlini sajtótájékoztatóján Friedrich Merz német kancellárral közösen beszélt az európai együttműködésről, az ukrán csatlakozási folyamatról, a gazdasági kapcsolatokról, valamint a visegrádi együttműködés jövőjéről. Magyar Péter elmondta, hogy soha egyetlen kormány sem kapott ekkora felhatalmazást, mint most a Tisza. Ugyanakkor egy ekkora felhatalmazás, egy ekkora többség óriási felelősséggel jár, és óriási elvárásokkal is találkozik. Nem csak Magyarországon óriásiak az elvárások, hanem szerte Európában, fogalmazott a miniszterelnök. Arra a kérdésre, hogy Németországnak, mint az Unió legnagyobb tagállamának milyen elvárásai lehetnek hazánk irányába, Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Hát nézzük meg először is, hogy mi az a közös nevező, ami Magyarországot és Németországot összeköti. Ugye a német és magyar gazdaság összefonódásáról már számtalanszor beszéltünk, de ugye az új miniszterelnök is azért történelmi léptékekkel kezdte ezt a közös kapcsolat felidézését.
Igen, igen, ezt talán már nem kell bemutatni a Kossuth Rádió hallgatóinak, hogy Magyarország és Németország között mik azok az állandó, objektív, a napi politikán kívüli szempontok, amelyek egyértelműen kapcsolatot jelentenek. Teljesen egyértelmű, hogy a magyar gazdaság és a német gazdaság nagyon szorosan összefonódik egymással. Megjegyzem, most azért mondom el, mert ugye itt a közjogi viták azok ismét fellángoltak, hogy a magyar közjogi rendszer is egyébként sok tekintetben a német közjogi rendszer mintáit vette át a rendszerváltás követően, és azóta is ezt megtartotta. És hát nyilvánvalóan az Európai Uniós kérdések is fontos kapcsolatot jelentenek a két ország között. Ugye a németek mindig elmondják nagyon kedvesen, hogy amikor 89-ben Magyarország kinyitotta határokat a kelet-német menekültek előtt, az nekik mennyire nagy örömet jelentett. Egyébként ez valóban egy nagyon-nagyon fontos jó pont, és megjegyzem, hogy az Orbán kormány számára is rendszeresen említették pozitív emlékként, és ezt most ezen a sajtótájékoztatón is ismét ugye elmondta a mostani kancellár is. És ugye itt átérhetünk akkor a politikai kapcsolatokra. Az egyértelmű, hogy ugye a Tisza párt és a mostani nagyobbik német kormánypárt, a CDU, az mind a ketten az Európai Néppárt pártcsaládjához tartoznak, tehát van egyfajta politikai partneri viszony is a két személy között, de talán ennél is tovább mehetünk, mert az is azért eléggé egyértelmű, hogy a német kormány az minden ismert és esetleg talán letagadott eszközzel is a kormányváltásért dolgozott Magyarország tekintetében, de legalábbis mindenképpen szorított neki, tehát nyilvánvalóan Németországban nagyon örültek annak, ami április 12-én Magyarországon történt, ennek pedig elsősorban az az oka, hogy Németországnak vannak bizonyos elképzelései az Európai Unió jövőjét illetően. Ezek ugye olyan központosító elképzelések, amik arról szólnak, hogy a tagállamok a saját önállósokból fokozatosan adjanak fel minél többet, járuljanak hozzá ahhoz, hogy például ne egyhangú döntéshozatal legyen egyes területeken, hanem mindenhol csak minősített többség, tehát egy-egy tagállam ne tudjon vétóval megakadályozni döntéseket, csatlakozzon mindenki ugye az Európai Ügyészséghez, hogy minél nagyobb befolyása legyen a büntetőjárásokra is az európai döntéshozóknak, az európai bürokráciának, fogadja el mindenki a migrációs paktumot, hiszen mégiscsak el kell osztani valahogy a beérkező menedékkérőket a tagállamok között, ugye ez már egy évtizedes vita, de jelenleg is napirenden van. Tehát vannak olyan politikai stratégia elképzelések Németországban, amelyeket Magyarország az előző kormány alatt akadályozott, és az új kormánytól azt várják, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt várják tőle, nem mintha normál esetben egy külföldi ország kormánya elvárásokat fogalmazhatna meg Magyarországgal szemben, de jelen esetben úgy tűnik, hogy feljogosítva érzik magukat erre, tehát azt várják Magyarország új kormányától, hogy ne akadályozza azokat a politikai elképzeléseket, amelyeket Németországban nagy mellszélességgel támogatnak, meg megjegyzem, utolsó gondolat, azért, mert ez a német nemzeti érdekkel összhangban van. Tehát nem ahol mi európai eszmének a támogatásáról van itt szó, hanem ugye Németország ugyanúgy érvényesíti a nemzeti érdekeit, mint korábban Magyarország is tette, csak mivel Németország egy nagy és az európai térfélen domináns szereplő, ezért neki az számít az érdekének, hogy minél több hatalom összpontosuljon az európai központban.
Hát nagy és fajsúlyos politikai szereplő, de nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy azért a belpolitikai válság az lehet, hogy soha nem látott mértékű jelen pillanatban Németországban. És hogyha már itt szóba került a néppárt, ugye valamikor a Fidesz, Orbán Viktor volt miniszterelnök, és a néppártnak volt tagja. Az unióban történő törésvonalak mentén csúszott szét, mondhatjuk, a két országnak a politikai együttműködése is. De ahogyha mielőtt erre rátérünk, azért térjünk rá a gazdasági együttműködésre, már csak a tekintetben is, mert érkeztek olyan hírek Németországból, hogy autógyárak zárnak be, miközben azt látjuk, hogy Magyarországon a Mercedes, a BMW, az Audi az egymás után nem csak hogy nyitja a gyárüzemeit, de folyamatosan fejleszt is. Magyarország befektetés szempontjából mennyire biztosít kedvező feltételeket a német cégeknek? És itt beszélhetnénk akár a Knorr Bremséről is, nem muszáj csak a nagy autógyártó cégekről.
Igen, Magyarország az elmúlt 15-20 évben nagyon jó együttműködést alakított ki a német gazdaság szereplőivel. Ez egyrészt azért is volt, mert az Orbán kormányok alatt volt egy befektető barát környezet, ami kifejezetten ugye stratégiai megállapodásokat kötött bizonyos fontos vállalatokkal, és ennek a részét képezte, hogy nekik munkahelyet kell teremteniük, bővíteniük, beruházniuk kell Magyarországon, és cserébe ugye Magyarország bizonyos adókedvezményekkel, bürokratikus egyszerűsítéssel segítette az ő maradásukat, de volt egy később, mondjuk úgy, hogy később hozzákerült ez még egy sokkal fontosabb szempont. Ugye 22-ben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és Németország ugye elveszítette az Oroszországból beszerzett energia lehetőségét, ami a német gazdaság egyik nagyon fontos összetevője volt, akkor Magyarország megtartotta ugye az orosz energiának a beszerzését, ami azt is jelentette, hogy Magyarországon olcsóbban áll rendelkezésre az energia, ami a gyárak üzemeléséhez, működéséhez kiemelten fontos. Ugye Németországban azért vannak azok a problémák, amiket itt ön is idézett a kérdésében, mert az északi áramlat felrobbantását követően, meg ugye a szankciós politika bevezetését követően Németország nem tud Oroszországból olcsóbb energiát beszerezni, rá van szorulva például az amerikai LNG szállítmányokra és egyéb drágább beszerzési forrásokra, ami jelentősen megnövelték a gyáraknak a gyártási költségeit, tehát többbe kerül ma mondjuk egy autót Németországban összerakni, mint került ez 5-6 évvel ezelőtt, és cserébe nem tudnak olyan mértékig árat emelni, mert a versenytársak, jellemzően főleg kínai, de nem csak kínai versenytársak, vannak, amelyek olcsóbban adják el a termékeiket, tehát hogyha kifizettetnék a vevőkkel a német gyárak azt az árat, amiben nekik került összerakni az autót, akkor nem vennék meg a fogyasztók ezeket a járműveket, hiszen vannak olcsóbb lehetőségek. Tehát beszorult a német ipar a drága termelés és az árverseny közé, és ebből adódik, hogy csak a Volkswagen csoport körülbelül 50 ezer munkahely beépítését jelentette be az elmúlt hónapokban. Tehát ez azt jelenti, nagyon komoly bajban van a német gazdaság, és a német cégeknek az elmúlt időszakban valóban Magyarország volt az egyik olyan terület, ahová tudtak menekülni, hogy úgy mondjam. Tehát tudták ide áthelyezni a termelésük, a fejlesztéseik egy részét, és ezzel meg tudták tartani azt, hogy ugye tudnak termelni, eladni, tehát a működésüket fent tudják tartani, és az árak sem szaladtak el számukra olyan mértékig, amit már nem tudtak fenntartani. Tehát ez egy érdekes időszak lesz ebből a szempontból, megnézzük, hogy az új magyar kormány mit kezd ezekkel ezzel a helyzettel. Nyilvánvalóan a német gazdaság számára ez ebből a szempontból egy jó helyzet volt, amit Magyarországon tapasztaltak az elmúlt időszakban. A lényeg tehát az, hogy Németország nagyon komoly gazdasági nehézségekkel küszködik. Éppen a tegnap jött ki egy friss elemzés, amely szerint nőtt is a szegénységnek az aránya Németországban. Tehát ebben a tekintetben kicsit ironikus volt Friedrich Merz kancellárnak az a megjegyzése. Nyilván ő nem ironikusnak szánta, de én azért úgy értettem, amikor arról beszélt, hogy Németország segít Magyarországnak beindítani a gazdasági növekedést, itt felmerült bennem, hogy lehet, hogy először esetleg a sajátjukat kellene sikerülni beindítani, amit ugyanakkor nem annyira látunk, hogy mennyire menne.
Hát lehet, hogy a tekintetben Merz kancellár igazat mondott, hogyha esetleg az AfD venni át az irányítást Németországba, akkor eljöhetne az a bizonyos gazdasági fellendülés, de nézzük meg, hogy mennyire áll tulajdonképpen a palló legszélén a jelenlegi német kormányzat.
Ugye 2025 májusában, tehát alig több mint egy éve lépett hivatalba ez a mostani Merz kormánya, a sokadik nagy koalíciós kormányzás, ugye a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták együttműködésében. Mindjárt egy kellemetlen kudarccal indult a történet, hiszen ugye Friedrich Merzet nem sikerült az első fordulóban kancellárrá választani a német parlamentben. Ez ugye azért volt lehetséges, mert a kancellárválasztás titkos szavazással történik Németországban, és voltak olyan képviselők, azóta sem tudjuk, hogy kik, hiszen a szavazás titkos. Voltak olyan képviselők, akik ugyan a kormánypártokhoz tartoznak, de mégsem szavazták meg a kancellár jelöltet. És mivel ugye a koalíciónak nincs nagy többsége, csak szűk 12 fős többségük van, ezért ez a néhány, mondjuk úgy, hogy kimaradó, vagy néhány megremegőkezű politikus már elég volt ahhoz, hogy az első körben ne válasszák meg. Aztán végül persze sikerült megoldani, de az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben, hogyha megnézzük, hogy mit intézett el a német kormány azokból az ügyekből, amelyeket ő maga is felvetett korábban a kampányban, amelyeket problémaként azonosítottak a választópolgárok is Németországban, akkor olyan nagy kirobbanó sikerről nem tudunk beszámolni. Ugyanúgy, ahogy az előző Scholz kormány idején, most is elsősorban a koalíciós belvitáktól hangos a német sajtó. Volt májusban, tehát amikor egy éves volt ugye a kormányzás, egy nagyon legendás interjúja, egy nagy egyórás interjúja Friedrich Merznek az egyik közszolgálati csatornán, és ennek az interjúnak egy szabad szemmel jól látható része arról szólt, hogy nyilvánosan könyörgött a szociáldemokratáknak, hogy bizonyos ügyekben engedjenek már nekik is, mert ugye a saját pártjuk programját, a CDU programját nem nagyon tudják átvinni, hiszen a szociáldemokraták olyan erős zsarolási pozícióban vannak, hogy lényegében minden fontos kérdést ők döntenek el, mert azt mondják, hogy ha nem így lesz, akkor kilépünk a kormányból, és akkor Friedrich Merz vehet vissza a balettba ugrálni. Tehát a helyzet az az, hogy a CDU egyébként részben az AfD-vel szembeni tűzfalpolitikával olyan helyzetben manőverezte saját magát, hogy ő teljes egészében ki van téve a szociáldemokratáknak a zsarolásának. A szociáldemokraták ezzel nagyon tisztában is vannak, és pontosan ki is használják ezt a pozíciójukat. Hogyha a CDU például ugye nem lenne ennyire elzárkozó az AfD-vel szemben, hanem bizonyos kérdésekben együtt működne vele, akkor az SPD, a szociáldemokraták nem tudnának ilyen nagy mértékben zsarolni, és akkor meg lehetne hozni olyan lépéseket, mint például a migrációs politikának az érdemi szigorítása, amit a szociálisták akadályoznak, az adórendszer átalakítása, a segélyek leépítése, a német állam rendkívül sokat költ segélyre, miközben el van adósodva, fejletlen ugye a hadserege, az infrastruktúrával komoly problémák vannak, és a szociáldemokraták jelentik a fő akadályát annak, hogy ezeket a kérdéseket megoldják, mert ők foggal körömmel ragaszkodnak az összes szociális segélyhez, és a CDU, bár szeretné ezeket megváltoztatni, ugye nem tudja, az AfD partner lenne ebben, de a CDU nem hajlandó együttműködni az AfD-vel, csak egy példa, hogy mennyire paranoid mértéket öltött az AfD-vel szembeni elhatárolódás a CDU tekintetében. A napokban készül elfogadni az Európai Parlament egy bizonyos migrációs javaslatcsomagot, ami egy szigorítást jelent az eddigiekhez képest. Például könnyebb lesz a tervek szerint visszaküldeni azokat, akik nem jogosultak menedékkérelemre. Azt nem mondanám, hogy az orbáni migrációs szigort látjuk viszont, de mondjuk egy-két lépéssel közelebb kerül most, ha ezt elfogadják, az Európai Unió az orbáni migrációs politikához. Ezt az Európai Néppárt a jobboldali frakciók segítségével szeretné elfogadni, és a német híradóban egy külön részletet szenteltek annak, hogy elmondják, hogy a jobboldali frakciókat csak úgy kell számítani, hogyha az AfD-t nem számítjuk, mert hogy lesznek majd olyan liberális képviselők, a liberálisok összességben nem támogatják ezt a javaslatot, de lesznek olyan, aki azért megszavazza, hogy ne az AfD múljon a javaslatcsomag elfogadása. Tehát csak mondani akarom, hogy az Európai Néppárt végre egyszer együttműködik a jobboldali frakciókkal egy fontos kérdésben, és még ott is külön kivágják, ollóval körbevágják az AfD-t, hogy ők véletlenül se legyenek részei ennek a programnak.
Hát ez a német demokrácia, ami kibontakozik a szemünk előtt, de ugye ön azt már idézte, amit Merz mondott, hogy Magyarország gazdasági fejlődésben számíthat Németország segítségére, és még valamit hangsúlyozott a német kancellár, hogy Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon. Csak egy fő kérdést, vagy fontos kérdést azért Merznek is föl lehetne tenni, hogyha eddig nem volt demokrácia és jogállamiság Magyarországon, akkor ő most hogy üdvözölhette Magyar Pétert, mint új miniszterelnököt.
Igen, ez egy nagyon izgalmas elméleti, már filozófiai vita, hogy bár ugye Magyarországon nem volt egy szabad versengő többpárti demokrácia, de mégiscsak a választáson kormányváltás történt, és az előző kormányt a többség leváltotta. Jó szórakozást kívánok a filozófusoknak ahhoz, hogy feloldják ezt az ellentmondást, mi pedig maradjunk a tényeknél. A tények azt mutatják, hogy Magyarország 90 óta demokrácia, 1990 óta demokratikus jogállamként működik, ahol az elmúlt időszakban mindvégig minden választás követően olyan kormány alakult, amelyet a magyar emberek megválasztottak. 2010 és 22 között mindegyik választáson a Fidesz-KDNP-t szavazta meg a magyar választók többsége, tehát nekik adott felhatalmazást, és Orbán Viktor vezetésével olyan kormánya volt Magyarországnak. 2026-ban másképpen döntött a magyar választóknak a többsége, és a demokratikus keretek között ez normális, és normális módon lezajlott ez a hatalomátadás, hatalomátvétel, mert másik többségű parlament jött létre. Tehát azt gondolom, hogy a demokrácia hiányát nem itt kell keresni. Ami érdekesebb és figyelemre méltóbb volt, az a jogállamra vonatkozó része ennek a szövegnek, mert ugye azt tudjuk, hogy az országgyűlés, a Tisza párti többségű országgyűlés még egyetlen egy olyan jogszabályt vagy alaptörvénymódosítást sem fogadott el, ami közjogi berendezkedést érintette volna. Ehhez képest mégis Friedrich Merz már múlt időben beszélt arról, hogy helyreállt a jogállam, ami azért egy újabb bizonyítéka annak, hogy ez a jogállamiság vita, ez soha nem a tényleges jogi helyzetről szólt. Ezek nem jogi kérdésekről szóltak ezek a viták, hanem politikai hatalmi kérdésekről. Az Európai Unió vezetői, ahogy itt a beszélgetés elején már említettük, nem helyeselték azt, ahogy Magyarország eljár bizonyos politikai vitákban, bizonyos szavazásoknál, vagy bizonyos belpolitikai kérdésekben, legyen szó akár a bevándorlásról, a genderideológiai elleni fellépésről, vagy a rezsicsökkentésről, vagy számos más kérdés is lehetne mondani. És ezt a vitát csomagolták egy jogállamisági köntösbe, ugye Magyarországtól azt várták el, hogy papíron azt várták el, hogy helyreállítsa a jogállamot, de amikor Magyarország elfogadta, és az országgyűlés törvénybe iktatta azokat a változásokat, amiket szerettek volna, akkor hirtelen újabb problémák merültek fel, hiszen a probléma nem az igazi, nem a jogállamisággal volt, hanem Orbán Viktor személyével és politikájával. És most, hogy ugye ő már nincsen hivatalban, hirtelen kiderült, hogy Magyarország jogállam, most már minden rendben van, ugye az uniós forrásokról is megszületett a megállapodás, ha bár megjegyzem, hogy az csak egy politikai megállapodás, tehát nincsen a mögött egyelőre jogi tény, szintén nem született az ügyben semmilyen, úgy sem uniós, sem magyar döntés, ami ezt valóban igazolná, ez egy bejelentés volt, egy sajtótájékoztató, kétségkívül jól hangzott, de bejelentés volt, és nem a valóság, tehát azt láthatjuk, hogy újabb sokadik, megszámlálhatatlanul sokadik bizonyítékot látjuk arra, hogy azok a viták, amiket korábban jogállamisági vitaként ismertünk, azok politikai viták voltak, és a politikai vita most a német kancellár szemszögéből kedvező módon rendeződött, és ebből adódóan ő most már a jogállami problémákat sem igazán látja Magyarországon, és különösen annak fényében volt ez abszurd, hogy éppen ezen a sajtótájékoztatón mellette állva mondta el Magyar Péter, hogy ő alkotmánymódosítással szeretné eltávolítani a törvényes magyar köztársasági elnököt a hivatalából, ami azt is jelenti, hogy minden ki számára, aki leveszi magáról a politikai szemellenzőt, teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy alkotmányos rendszerben, egy jogállamban nem lehetséges, és nem fordulhat elő, hogy egy 5 évre megválasztott köztársasági elnökre személyre szabott módon hiába tagadják, ez személyre szabott, mindenki tudja, hogy csak Súlyog Tamástól akarnak megszabadulni, tehát személyre szabott módon, alaptörvénymódosítással próbálják az országnak a legitim törvényes államfőjét eltávolítani, ez a lehető legtávolabb van attól, hogy bármilyen jogállami feltételnek megfeleljen, de ezért ez is megint csak azt mutatja, hogy szó sem volt itt jogi kérdésekről, itt arról volt szó, hogy az a politikai párt nyerjen, akit ők szerettek volna, és mivel az nyert, ezért most már minden jogállami.
Mivel felhozta ezt a témát, kíváncsi lennék arra, ugye ön napi szinten olvassa a német sajtót is, hogy ahogy Magyar Péter megnyilvánult erről a belpolitikai ügyről, és nem véletlen úgy kezdem, hogy ahogy megnyilvánult, arra mennyire kapta föl a német sajtó a fejét, hiszen azért a magyar sajtóban is láttunk erre utalásokat.
Igen, hát ugye a magyar közvélemény az többé-kevésbé már elkezdte megszokni Magyar Péternek ezt a némileg agresszív, némileg kioktató, némileg arrogáns stílusát. A német közvélemény az nyilvánvalóan nem annyira ismerte őt ebből erről az arcáról eddig, és most valóban azt láttuk, hogy azért minimum egy szemöldökráncolást megengedett magának a német média egy része, hiszen látszott ugye a miniszterelnökön, hogy némileg az indulatai maga alá temetik, amikor a köztársasági elnökről beszél, és valóban ezt a német sajtó is egy része is kénytelen volt megjegyezni, hogy itt elvesztette az önuralmát a magyar miniszterelnök, de azért azt tegyük hozzá, hogy nem ez volt ott sem a domináns, tehát ott mindent felülírt az ünneplés, az, hogy végre Magyarország visszatért arra az európai útra, ami a német sajtó fősodra szerinti európai út. Úgyhogy ebből adódóan azért inkább a domináns az volt, hogy ismét kitört a demokrácia Magyarországon.
És hát Ukrajnát ő már említette az előzőekben is, hogy azért az Orbán és a Merz kormányzat között ez is egy ellentétes pont volt. Ukrajna támogatásának formája, Ukrajna EU csatlakozása, és azért itt Merz mondott nagyon fontos mondatokat. Ugye a német kancellár kijelentette azt, hogy Berlin megérti, hogy Budapest először rendezni kívánja a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos kétoldalú kérdéseket, ugyanakkor ez nem mehet az Ukrajnának nyújtott európai támogatás rovására, és nem akadályozhatja a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását. Azt hiszem, hogy ez Merz szájából egy nagyon fontos mondat akkor, amikor mellé teszi, hogy hát azért segítenek a magyar gazdaság újraindításában, vagy beindításában.
Hát sőt, a német közmédia erről már úgy számolt be, hogy Németország most már partnerként tekint Magyarországra, de elvárja a változást, az igazodást az Ukrajna politikában. Tehát valójában ugye egyre inkább kimondják azt, amiről egyébként azért az elmúlt időszakban sokat beszéltünk, hogy annak, hogy Magyarországot ne támadják a továbbiakban, Brüsszelben, hogy megkapja azokat a forrásokat, amik egyébként normál esetben járnak Magyarországnak, tehát nem lehetne ilyen feltételekhez kötni, de mégis így tesznek az európai vezetők. Tehát, hogy ezeknek a feltételei közé tartozik az, hogy Magyarország például Ukrajna ügyében igazodjon az európai fősodorhoz. Ez ugye jelenleg még annyit jelent, hogy például feloldotta Magyarország ugye a vétót annak vonatkozásában, hogy a békekeretből akár magyar pénzből is lehessen finanszírozni, de összességében tagállami pénzből lehessen finanszírozni Ukrajnát. És aztán ki tudja, hogy később mit fog jelenteni, mert ugye azért az Európai Unió működési metódusának az egyik alapvető jellegzetessége, hogy mindig először, mint ugye a Kismalac és a Farkasok címesében, mindig először csak egy-egy testrészt raknak be az ajtónyílásba, és aztán fokozatosan jönnek be az ajtón, és aztán mire valaki feleszmél, addigra már bent vannak. Tehát azt látni fogjuk, hogy most berakta a lábát az ajtónyílásba a brüsszeli bürokrácia, azt illetően, hogy például Ukrajnát támogatnia kell Magyarországnak is, hogy ezt meddig, mikor veszi észre Magyarország, vagy meddig tudnak ez ügyben tovább jönni, az egy izgalmas kérdése lesz a következő időszaknak. Ugye a kormánynak a deklarált szándéka az, hogy ők nem szeretnének sem katonát, sem fegyvert küldeni Ukrajnába. Ez egy nagyon dicséretes cél. Ehhez azonban azt gondolom, hogy olyan integritásra, olyan szuverenitásra van szüksége Magyarországnak, amivel szembe tud menni ezekkel a törekvésekkel. Tehát ez egy izgalmas művészet lesz a következő időszakban, hogy ezt a deklarált politikai célt hogyan tudja végrehajtani egy olyan kormány, amelyiknek a legfőbb kifejezett célkitűzése az még emellett meg az, hogy jó viszonyt ápoljon azokkal az európai szövetségesekkel, akik viszont mindennél jobban szeretnék, hogy Magyarország támogassa Ukrajnának a törekvéseit. És akkor a magyar kisebbség helyzetére térve, röviden, ugye Magyarország az elmúlt időszakban is nagyon sok ígéretet kapott Ukrajnától, hogy ezt majd rendezik, és aztán ezek mindig elkallottak, ezek a dolgok. Ugye Szijjártó Péter volt külügyminiszter, sokat beszélt arról, hogy ő mindig megkapta ugyanazokat azokat az ígéreteket, amiket most Magyar Péter is idézett a sajtótájékoztatóján. Mindig elmondták neki az ukránok, hogy persze, megoldják, hát ez hogy lehet így, hát teljesen jogos a felháborodás, és aztán nem oldották meg. Én nagyon-nagyon szeretném, és szurkolok azért, hogy megoldják, tehát az hajnyi elfogultság belefér elemzői szerepből kilépve, remélem, hogy sikerrel fog járni a kormány, de ne felejtsük el, hogy az ukrán állami vezetés az elmúlt időszakban már sokszor megígérte ezt, és mindeddig nem teljesítette, tehát erősen szkeptikus vagyok azt illetően, hogy ezt sikerülni fog megoldani.
Az már egy érdekesebb hozzáállás az Európai Unió legnagyobb tagállamáról, hogy a magyar kisebbség helyzetét ő is alkutárgyának kezeli, holott azért tegyük hozzá, hogy ez semmiféle politikai alkunak nem kellene, nem szabadna, hogy tárgya legyen, hiszen a kisebbségi jogok azok Ukrajna csatlakozása nélkül is kellene, hogy járjanak a kárpátaljai magyaroknak, viszont ennek kapcsán nem áll ki senki Magyarországon kívül a magyarok jogaiért. De ami talán még fontosabb, ugye Magyar Péter ellátogatott Lengyelországba, volt Ausztriába, most Németországba. Lengyelországban még érthető volt, hogy a V4-ekről beszélt, majd már Ausztriában is azt mondta, sőt, most Németországban is, hogy azt szeretné ő, ha Magyar Péter meghívhatná a V4-ekbe Németországot, tegyük hozzá, hogy az Európai Unió a legnagyobb tagállamát. Mi a terve Magyar Péternek a V4-ek szövetségével, és minthogyha erről a bővítésről igazság szerint mástól nem hallanánk, csak az újonnan kinevezett magyar miniszterelnöktől?
A V4-ek szövetsége a fénykorát a 2010-es évek közepén élte, amikor ugye az Orbán kormányok alatt a migrációs ügyekben a négy tagállam, bár volt időszak, amikor négy különböző pártcsaládból származó miniszterelnöke volt, de ebben a kérdésben egyetértettek, és közösen léptek fel. Ennek az értelme egy közép-európai érdekérvényesítés tud lenni, elsősorban az olyan nagyobb tagállamokkal szemben, mint Németország vagy Franciaország. Tehát, hogyha arra volt példa, hogy a korábban, hogy mondjuk a német kancellár, például Angela Merkel esetében tudom, hogy volt ilyen, egyszer vendége volt egy V4-es találkozónak, és akkor ott kiálltak közös sajtótájékoztatót tartani, tehát ilyen volt, de nem volt állandó résztvevője ennek a formációnak. Az, hogy állandó résztvevője legyen, ami még nem egyértelmű ezek alapján, a nyilatkozatok alapján, az értelmetlen, hiszen éppen az ilyen nagy tagállamokkal szembeni kis országoknak a közös fellépése lehet a V4-nek a haszna, tehát vagy úgy érthetjük ezt, hogy nem állandó része Németország, akkor azt gondolom, hogy rendben van, hogyha állandó része, akkor viszont a V4-nek az eljelentéktelenítése lehet ennek valójában a célja, mert csak oda tud vezetni, tehát a V4-eknek valóban a kisebb, gyengébb, közép-európai országok összefogásának kell lennie, akkor, ha ezt tényleg egy érdekérvényesítő szövetségnél akarjuk megtartani.
Magyar Péter miniszterelnökké történt kinevezése óta először tett látogatást Németországban, ahol elmondta, hogy új alapokra helyezni a magyar-német kapcsolatokat az új magyar kormány. Kérdés az, hogy látjuk-e majd ezeket az új alapokat is kirajzolódni. Nagyon szépen köszönöm Szikra Leventének, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Lajár itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, pillangó kisasszony, a trubadur és a centenáriumi Hári János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az MRM www.szerelme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak.